Az egyik felismerésem az, hogy sok hibát a kapcsolatainkban azért követünk el, mert nem lett nyilvánvalóvá számunkra, hogy az hiba. Tehát nyilván kétfajta lehetőség van arra, hogy hülyeséget csináljunk. Az egyik az a tudatosan. Tudom, hogy ezt nem lenne szabad csinálni, de én mégis csinálom. Tudom, hogy ennek mi lesz a következménye, de nem érdekel, megteszem. És a másik viszont az, hogy egyfajta önigazságban élek, ahol azt mondom, hogy én ilyen vagyok, és kész. De aztán később csodálkozom, hogy más emberek miért reagálnak rám úgy, ahogy. Senki nem ül velem ebédnél az asztalnál. Miért nem? Ugye nem tudod a menzán. Tehát, hogyha én ülök egy asztalnál, akkor a többiek a másikhoz ülnek le. Miért? És azért, mert én vagyok a legpletykásabb ember az egész irodában. Tehát, hogyha valaki elmond nekem valamit, azt én, ahogy valaki odaül hozzám a menza asztalhoz, én azt elmondom valaki másnak. És az emberek nem akarják, hogy témává váljanak. Úgyhogy nem tartják velem a kapcsolatot, tudják, hogy én pletykás vagyok. És erre én azt mondom, hogy hát, de én ilyen vagyok. De azon csodálkozom, hogy egy ponton az emberek távolságot tartanak. Ugye? És valójában nem vagyok vele tisztában, hogy az, amit akár szokásszerűen gyakorlok, az milyen hatással van másokra. Egy házasságban mondjuk. A férfi indulatos. A férfi haragos. Könnyen elveszíti a türelmét, és felrobban. És dürohamai vannak. De aztán a dürohamait kiheveri 3 perc alatt, és mintha mi sem történt volna, folytatja. Ez egy ilyen temperamentum. Úgyhogy ő ennek nem tulajdonít nagy jelentőséget. Drágám, hát szeretlek, nincs semmi baj, ugyuli-bugyuli. És azt mondja, hogy hát ilyen a temperamentumom. Na de figyelj, te túlteszed magad azon a 3 perces dürohamon, további 3 perc alatt, de a másik ember nem. A feleséged abban a 3 percben egy elmebeteg állatot látott, akinek fröcskölt a nyál, amiközben üvöltötte, hogy ezt hogy teheted. És ez bevésődik a lelkébe, és este, amikor lefekszik, látja, és reggel, amikor föl kell, látja, és amikor legközelebb helyzetbe kerül veled, bármilyenbe, ami hasonlíthat ahhoz, akkor látja, ahogy elmebeteg állatként üvöltesz, és fröcsköl a nyálad. És a kapcsolatod bizonyos értelemben, ha csak Isten meg nem gyógyít, örökre megváltozott a társaddal, amiatt a düroham miatt, akár egyetlen egy düroham miatt. De ha ez rendszeres, tehát úgy értem, te így élsz, akkor ne csodálkozz rajta, hogy miért tart távolságot a feleséged, miért nincs egy intim, bensőséges kapcsolat, miért vagy óvatos vele? Miért nem vagy közvetlen? Tudod, miért nem mondod el, hogy mit gondolsz arról, hogy? Hát azért, mert amikor legutóbb elmondtam, akkor dürohamot kaptál. És félek tőled. Vigyázok veled. De én azt mondom, ugye, magamban ezt úgy legalizálom, hogy nekem ilyen a temperamentumom. Én ilyen vagyok. És akkor mi van? És valójában az van sokszor, hogy nem vagyok vele tisztában, hogy mit teszek. Nem vagyok tisztában vele, hogy mit jelent az, hogy én megengedem magamnak, hogy dürohamom legyen egy kapcsolatban. És nem arról van szó, hogy én teljes mélységében átélem ennek a jelentőségét, súlyát, de nem érdekel. Hanem az van, hogy azt hiszem, hogy ez egy ilyen kis semmi. Ez a másiknak is csak annyi, mint amennyi nekem. Hát 2 perc után elfelejtem. Túlteszem magam rajta. Semmiség. De nem igaz. Ez rombolja a kapcsolatot. Pusztítja a szeretetet. És éppen ezért, mert nem mindig vagyunk tisztában vele, hogy mi micsoda, ezért megpróbáljuk azt, ami a homályban van, azt, ami a sötétben van, azt kihozni a világosságra. Ugye a homály az az, hogy nem tudom pontosan, hogy mi a sötét, az az, hogy az semmi. Nincs, nem definiáltam, nem vagyok tisztában vele, hogy mi ez. És Isten igéje sokszor megteszi azt, hogy dolgokat kihoz a világosságra. A világosság semmi más nem jelent, mint azt, hogy valami nyilvánvalóvá válik. Sötétben nem tudod, mi van ott. Voltál már sötét szobában? Fogalmad sincs, hogy mi van a szobában. Óvatosan mész, nehogy átessél valamin. Gőzöd sincs a fal színéről, a képekről, a falon, semmiről. Sötét van. Amikor fényt gyújtasz, a fény világosságot hoz, és nyilvánvalóvá válik, hogy mi van ott. Ilyen egyszerű. És Isten igéje, illetve remélhetőleg az elkövetkező alkalmak világosságot fognak gyújtani a kapcsolatokban elkövetett hibákról, illetve azokra a lehetőségekről, amikkel építhetünk. Úgyhogy a dolog azt gondolom, hogy egy picit ilyen negatívnak is tűnhet majd. Tehát lehet, hogy heteken keresztül ilyen ne teddekről fogunk beszélni. Jó? De kell, hogy értsétek, hogy ezt nem kárhoztatásként fogjuk megtenni. Nem egy újabb törvényt akarunk felállítani, ahol azt mondjuk, hogy jó keresztény ilyet nem tesz, hanem egész egyszerűen lehetőséget akarunk teremteni mindannyiunknak arra, hogy válasszunk, hogy döntsünk afelől, amit egy kapcsolatban teszünk és nem teszünk. Jó, ez rendben van így? És talán még egy fontos gondolat, egy alapozó gondolat, az, hogy nem kell, hogy önigazságban éljünk. Az önigazság az egy olyan jelenség, ami arról szól, hogy mindannyian elfogadottak akarunk lenni. És az elfogadottságunk alapja az, hogy mi jó emberek vagyunk, jól cselekszünk. De ez nem igaz, ez nem lehet az alapja az elfogadottságunknak, mert nem vagyunk jó emberek, és nem cselekszünk jót. Az elfogadottságunk alapja az, hogy Krisztus meghalt értünk, és el vagyunk fogadva ő benne, ahogy vagyunk. Teljesen szeretve vagyunk, teljesen meg vagyunk igazítva. Az útlevelünkben be van írva, hogy mennyei állampolgár, fiú, örökös, megváltoztathatatlanul. Ezért vagy elfogadva. És ha ez így van, akkor viszont már nem kell a tetteiddel dicsekedni, és nem kell a tetteidet igazolóként használni. Nem mondd, hogy én rossz ember vagyok, én jó ember vagyok. Nem mondd, hogy én leüvöltem a feleségemet, nem üvöltem le a feleségemet, téged sem üvöltlek le. És Úristen, tudod, nem baj, Sanyi, te ilyen vagy. Te leüvöltöd a feleségedet, meg az embereket néha. De ez ne kárhoztasson téged, hanem tudd, hogy Krisztus szeret így, ahogy van. Vagy, és mi is megbocsájtunk neked, és remélem, hogy a feleséged is, de ne tagadd, hogy leüvöltöd a feleségedet. Mert amíg tagadásban élsz, addig lehetetlen változtatni rajta. Amíg tagadásban élsz, addig Istennek egyetlen egy üzenete van, alászkodj meg. Vald be, és csak utána jön a gyógyulás. Rendben? Tehát erről ezzel fogunk foglalkozni. Oké, és itt van Galácia 5.13. Azt mondja, mert ti szabadságra hívattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek. Sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény, ez egy igében teljesedik be. Szerest fele barátodat, mint magadat. Ennyi a feladat. Nem? Elbonyolítsuk ezt. Egyszerű. Szerest fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek. Hát ez megtörténik néha. Hányan vagytok házas emberek? Faljátok és marjátok el egymást időnként. Akkor vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek. Mert hogy ez, Sanyi, de hát... Mi ez keresztény emberek vagyunk. Mi ilyet nem teszünk? Ne viccelj! Hát itt a Szent Szellem mindent megold. Itt csak imádkozol, és rendben lesz. De Pál nem tud erről. Ő azt mondja, hogy vigyázzatok, fel ne emészétek egymást. Ő még azt hiszi, hogy ti tönkretehettek valamit. De ez nem úgy van. Ti keresztények vagytok. Ti semmit nem tehettek tönkre. Minden rendben van. Nem igaz. Nem igaz. Valós emberek vagytok. Ha orrba vágom a Pétert, ugyanúgy eltörik az orra, mint bárki másnak. Amikor leüvöltöd a feleségedet, ugyanúgy megsérül a lelke, sőt, jobban, mintha egy idegennel üvöltenél. Hogy?
És
ne csodálkozz, ha utána visszavág. Tehát ne csodálkozz, hogy háborúban éltek. Vigyázz, a tetteidnek következménye van. Ha marjátok, faljátok egymást, elemészthetitek egymást. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a test kívánságait véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Jó. De hát én ilyen vagyok, jön a szöveg, ugye? Csak ne, mi az? Azt akarod, hogy megváltozzak? Nem fogadsz el úgy, ahogy vagyok? Hát én ilyen vagyok. Figyelj, de benned van egy állat. Már bocsáss meg, ezt hölgyeknek ugyanúgy mondom, mint a férfiaknak. Van benned egy régi bűnös természet, akit a Biblia gyilkosnak hív Róma 8-ban. Egy gyilkos van benned, egy állat, akit nem érdekel semmi, csak a saját érdeke, pillanatnyi indulata. Ha ezt az állatot élni hagyod, akkor az életedben azt fogod aratni, amit ez az állat csinál. Ezt nem tudom, érted? Ez biblikus. Erről beszél. Azt mondja, a test kívánságait ne vigyétek véghez. A szellemi ember egy olyan, aki választást sokakkal él, aki döntéseket hoz, akiben igenis van egy tusakodás, aki tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, és a kettő között választ. Csak a módszere nem az, hogy saját erőből próbálja megcsinálni, hanem azt mondja, hogy én halott vagyok, uram. Nézd, az állat mindjárt leüvölti a feleségemet. De én halott vagyok, töltsd be, segíts, és átadja a Istennek a harcot, és a szellem tusakodik a test ellen, de ha nem hozod meg ezt a döntést, amikor jön az állat, azt mondod, hogy hey, vagy hogy most jön belőlem az állat, na majd az elbánik az asszonnyal. Kicsit meg örülsz is neki, hogy most jön az állat, és elbánik az asszonnyal, mert úgyse tetszik neked, amit az asszony mondott. Akkor bizony egy olyan veszélyes területen vagy, ahol sok gondot fogsz aratni. Üzletben, gyülekezetben, barátságokban és házasságban ugyanúgy. Úgyhogy Isten fényt akar gyújtani a sötétben. Azt akarja, hogy tudd, hogy mi az, amire nemet kell mondani. Amikor legközelebb készülsz leüvölteni a feleségedet, akkor az jó vagy nem?
Nem.
Nem jó, ügyes, egyet már megtanultunk. De ha csak kicsit felemelem a hangomat, és azt mondom, hogy hey, asszony, azt lehet? Miért nem? Hát lehet, hogy azt lehet. Vagy asszonyok, hát lehet piszkálni a férjet, az nem probléma. Ilyen kis hegyes kis szúrásokkal, így azt mondod neki, hogy...
Fiacskám.
Ale, hogy lehet ez? Igen. Drágám, a szemét majd magától megy ki, ugye a kukába? Ide figyelj, hányszor mondjam neked, hogy ne ide ragd a mosogató rongyot?
Csukd be a hűtőszekrényt.
Mondjuk azt illik, nem? Oké, tehát hogy kis utasításokat adsz a férjednek, mint hogyha a kisfiad lenne. És megjegyzem, hogy nem az. És hogyha úgy bánsz vele, mint a kisfiaddal, akkor remélem nem számítasz rá, hogy úgy fog utána szeretni, mint egy királynőt. Ha azt akarod, hogy úgy szeressen, mint egy királynőt, bánj vele úgy, mint egy királlyal. A királynak nem mondod azt, hogy hova tegye a mosogató rongyot. Nem nyúlsz hozzá egy ilyen módon, hanem azt mondod, hogy ó király, bocsáss meg, hogy a szolgád megszólít téged, de azzal az alázatos kéréssel fordulok hozzád, hogy a mosogató rongy felől, amit legutóbb mondtam,
tartsd figyelemmel, kísérd figyelemmel. Érted? Tehát, hogy nincs baj azzal, hogy valamit... Most szélsőséges és vicces voltam, de mi férfiak élveznénk, ha a feleségünk így beszélne velünk. Mert arra vágyunk, hogy tiszteljenek minket. Nem tudom, érted-e? Köte a gipsz. Tudod te, hogy mit jelent a tisztelet? Csak nem akarod csinálni. Mi férfiak meg tudjuk, hogy mit jelent a szeretet, csak nem akarjuk csinálni. Jó? De akkor ne csodálkozzunk, hogy háborúban élünk. Nagyon egyszerű, ha úgy döntesz, hogy a test cselekedeteit fogod végrehajtani, akkor kérlek utána ne csodálkozz, hogy a test szerint fogsz aratni is. Úgy értem, a feleségem nem tisztel, mert nem szeretem, a férjem nem szeret, mert nem tisztel. Én egyszerű, miért van, miért megy tönkre a házasságunk? Nem kell ezen sokat gondolkozni. Azért, mert tönkre tesszük. Úgy értem, van egy nagy kalapács a kezünkben, odaállunk, és nagy ütésekkel zúz. Nem olyan egyszerű lezúzni, mert jól meg van építve, de azért ütjük. 4-5 év, és ripityára verjük. De hát Sanyi, ez milyen negatív beszéd? Hát mi keresztények vagyunk. Igen. De néha ostoba keresztények. Úgyhogy a Biblia definiálja, hogy mik a test cselekedetei, és olvasom. Tehát a Biblia csinál ilyet, leírja. Ez rossz. Oké, ezt Pastor Brian mondta egyszer, használta ezt a képet. Oké. Magunkkal néha nagyon elnézőek vagyunk. Mint amikor tudod, jössz be a szobába, házba, és ilyen furcsa szag van. Van egy kis furcsa szag. És nézed, hogy honnan jön, és a cipők felől jön. Cipőknél. És veszed az egyik cipődet, és megnézed, és valami olyasmi van rajta, ami úgy néz ki, mint a kutyakaka. Kicsit közelebb hajolsz, és a szaga is olyan, mint a kutyakaka. Aztán megkóstolod, és az íze is olyan, mint a kutyakaka. Akkor azt szerintetek mi? Akkor mi lehet az? Az kutyakaka. Úgy értem, ha úgy néz ki, ha olyan a szaga, még lehet, hogy nem is kell már megkóstolnod, azt tudhatod, hogy az kutyakaka. De mi emberek a saját dolgainkkal úgy vagyunk, nem, az nem az. Az rendben van. Én ilyen vagyok. Ez a temperamentumom. És a dolgokat azért, hogy valahogy megvédjem magamat, elkezdem torzítani. Pedig segít, mert ha az kiderül, hogy kutyakaka, akkor le tudom mosni. Akkor viszem a cipőmet, és kimosom. És nem kell egész nap szagolni. Úgyhogy Isten definiál, azt mondja, mert a test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengések, gyűlölködés, harag, patvarkodások, viszálykodások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegességek, dobzódások, és ezekhez hasonlók, azaz van még egy rakás. Csak nem akarom mindet felsorolni. Ez Galácia 5.13-tól olvastuk, de ez egész pontosan 19-től van. Jó, és aztán 22, de a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, békatűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Jó, tehát ezt a kettőt kéne lecserélni egymásra. Ez lenne a feladat. És arra kérlek titeket, és ezt otthon is megtehetitek, hogy készüljetek. Úgy értem, esetleg egy sajtpapírra írogassátok föl azokat a dolgokat, amiket így ti nem akartok megtenni, vagy szeretnétek, hogyha a másik nem tenné meg veletek. Igaz? Mert akkor tudunk róla beszélni. Mert én magamat elég jól ismerem. A feleségemet kezdem megismerni. De én egy olyan ember vagyok, akinek ez meg ez nem probléma. De az meg az nagyon is nagy probléma.
Úgyhogy ha mindannyian a saját tapasztalatunkat így összetudjuk rakni, akkor lehet, hogy tudunk adni egy olyan vezérfonalat férfiaknak és nőknek, ami az öntudatlanul épített viszály jó részét megszüntetheti. Ne félj szembesülni a gyengeségeiddel. Ne félj vállalni a felelősséget azért, ami történik az életedben. És erről beszéltünk múlt héten. Kétfajta felelősségtudat van. Az egyik egy hamis, amely azt hiszi, hogy mindenről ő tehet. Ez nem igaz, nem tehetsz mindenről. A másik ember is bűnös. Egy csomó gond azért van, mert a másik bűnös. Egy csomó gond azért van, mert te vagy bűnös. Te csináltál valamit rosszul a láncban. De az igazi felelősség nem ez, hanem az, amikor te megkeresed azt a pontot, ahol már te tehetsz valamit. Tehát megkeresed a képletben azt az első pontot, ahol a te bármilyen szintű cselekedeted a célnak megfelelően változtathat a helyzetem. És ez nagyon fontos a mondat minden része. Az első olyan pontot, ahol te tehetsz azért, hogy a célnak megfelelően változtassa a helyzetem. Mi a cél például egy házasságban? Hogy neked igazad legyen? Ez nagyon fontos. Az, hogy a feleséged vagy a férjed betöltse a szükségeidet. Én úgy tudom, hogy ezt Istennek kell csinálnia. A cél az egység egy házasságban. És a megismerés. És az egyre nagyobb megismerésen keresztül az egyre nagyobb egység. És mivel Isten képe a házasságról az, hogy Isten a férfival, és aztán a férfival és Istennel a nő, és a nő külön Istennel, azaz egy háromszögről van szó, ahol a férfi betakarása feje a Isten, a nő betakarása pedig a férje és Isten, illetve a férjén keresztül is Isten. Ezért, ha egységben vagyunk, akkor egyre közelebb kerülünk Istenhez, és így egyre közelebb kerülünk egymáshoz is. A cél az egység. Az egység ellenkezője a megoszlásnak. Az egység ellenkezője a viszálynak. Az egység az ellenkezője a halálnak. Az egység az életről szól. Úgyhogy felelősség az, amikor ha baj van, akkor te megkeresed az első olyan pontot, ahol te tehetsz valamit az egységért. És mondok például egyet, az első, amit mindig megtalálhatsz, az a megbocsájtás. Megbocsájtok. Miért? Hogy mondhatod ezt nekem? Hogy lehetsz ilyen? Rossz válasz. Mert ez az a pont, ahol te megtaláltad a másikat, ahol ő tehet valamit a változásért, az egységért. Változz meg, és úgy lesz egységünk, igaz? De ez felelőtlenség, mert a te hatásköröd az a saját döntéseid köre. Hogy ő mit fog csinálni, az az ő döntéseinek a köre. Világos? Te vállald a felelősséget, azaz keresd meg azt a pontot, ahol te tehetsz valamit. És az első ilyen pont biztos, hogy a megbocsájtás. A második pont valószínűleg a bocsánatkérés, a kereszthelye, ahol Krisztus az ártatlan meghalt a bűnösökért. Vállalod, hogy a helyzetben te leszel a hunyó, halott, nyilvánvalóan nem te vagy a hunyó. Aztán a harmadik, hogy szeretetben szólsz, kommunikálsz, ami fontos, ha ez elmarad, akkor sose lépünk előre. De itt nagyon fontos az, hogy szeretetben, ami lehet, hogy azt jelenti, hogy később kell, mert most nem megy, nem lehet szeretetben. Később kell egy picit. Vagy lehet, hogy rögtön, de Istentől bölcsességet kérve a megfelelő szavakat használva. És mikor megfelelőek a szavaim? kérdeznek, hogy miért mondod őket. Azért, mert azt akarom, hogy a feleségem soha többet ne mondja ezt nekem. Valószínűleg ezután mindegy, hogy mit mondasz, rosszul fog hangozni. Miért? Mert önzésből mondod. Azért mondod, mert kikérem magamnak. Vagy azért mondom, mert szeretem a feleségemet, és azt akarom, hogy tudja, hogy ő egy nagyszerű, csodálatos lény, Isten lánya, aki olyan lesz egy nap, mint ő. És az valószínűleg építő lesz. De ott lesz benne az, hogy figyelj, drágám, nagyon szeretlek, tényleg nagyon szeretlek, sajnálom, hogy kihoztalak a sodrodból. Sajnálom. Tehetek valamit? És lehet, hogy rájön magától, hogy atyavilág. De lehet hogy később mondhatod neki, hogy nagyon köszönöm, hogy elmondtad, hogy mit gondolsz a WC papírról. Mondjuk egy nagyobb vitát, tehát hogy mit tudom én, a gyereknevelésben, hogy úgy érzed, hogy ez nem volt helyén. És ezt köszönöm. De nagyon sokat segítene nekem, hogyha ezt kicsit nyugodtabban tudnánk megbeszélni. Tegyük föl. Sziasztok! Nem tudom, és akkor az ember szeretetben kommunikál. Tehát elhangzik, hogy ez hogy van. Egy csodálatos módszer a kérés. Ez egy valami, ami kiment a divatból. Kérni. Kérni. Figyelj. Encsi. Ha kérhetek valamit? Nekem sokat segít, hogyha valami probléma van, hogy akkor azt előre elmondod. Tehát amikor még van lehetőségem, hogy tegyek valamit. Mert tudod, elég sűrűk a napjaim, és hogyha utolsó pillanatban tudok meg valamit, nem tudok már mit tenni. Úgyhogy rengeteget segít nekem, hogyha eszedbe jut, akkor csak nyugodtan mondd előre. De egy nőnél ez sokkal jobban működik. Egy nő nyugodtan kérhet a férfitől. Figyelj, azt akartam kérni tőled, hogy vigyél el vacsorázni. Nem tudom. Hogy bármi. Tehát, hogy az őszinte kérés csodákat tesz. És a kérés attól kérés, attól nem manipuláció, és attól nem burkolt követelőzés, hogy meghagyod a másiknak a szabadságot, hogy igent vagy nemet mondjon. És attól, hogy tiszteletben tartod a másik szabadságát. Viszont a helyzet az, hogy nehezünkre esik kérni. A kéréshez alázatra van szükség. Mi büszke emberek vagyunk, és a büszke ember nehezen kér. Én követelek, én parancsolok, én elvárok, én a szemedre vetem, de nem kérek. Ki vagyok én? Csicska vagy valami szolga, hogy itt kérjek? Pedig az vagy. Tökéletes, Ida néni, micsoda bölcsesség. Főleg egy férfinél, ha egy férfitől kérsz valamit, valójában lehet, ez építi őt, lehet, hogy valami olyasmit kérsz, amit ő nem akar megcsinálni, nem tud megcsinálni, nem is hiszi magáról, hogy meg tudja csinálni. De mert kinézték belőle, hogy meg tudja csinálni, és mert tisztelettel megkérték, ezért igyekezni fog felnőni a feladathoz, és megtesz valamit, amit amúgy esetleg sose tenne meg, és ez építi őt. Egy férfinak szüksége van rá, hogy kérjenek tőle. És az igaz, hogy gyakorolni kell a kérést, mert nem tudunk kérni, sokszor a kéréseink ilyen udvarias manipulációk. Drágám, akkor kérhetem, hogy végre kividd a szemetet? Hát, ez nem volt egy kérés. Ez ugyanaz volt, hogy hányszor mondjam már, hogy te ennyire erre se vagy képes? Csak annyit kérek, hogy vidd ki a szemetet, és itt szagolom egész nap, és aztán dühötten fölkapod, és kiviszed. Jó. És ez ugyanúgy néz ki, ha azt mondod, hogy jó van, drágám, akkor kérhetem, hogy kividd végre a szemetet? Ez ugyanaz zöldbe. Jobb, ha üvöltöttél volna. Nem, a kérés az, hogy te a gyengébb, az alázatos helyére teszed magad, és kérsz. És gyakorolni kell, mert el fog telni egy ideig, míg a kéréseink igaz, spontán, szerető kérések lesznek. De aztán egy gyerek tud kérni. A gyerekek zseniálisak a kérésben. Olyan egyenesen, nyíltan, Léci, vegyél nekem csokit, tudod, csoki, nyomj, szétolvad a számad, csoki. Miért nem tudunk így kérni egymástól? Na, figyelj, ne kiabálj már velem, olyan rosszul esik. Na, tudod, aranyosan, ugyuli-bugyuli, megbeszéljük, de csak ne kiabálj. Kérés. És tanulnunk kell. Figyeljetek, nagyjából lejárt az időnk, úgyhogy nekem mennem kell, de kérlek, hogy kész segíteni, akartok segíteni ebben? Tehát én összefogok... Igen, kérlek, segítsetek ebben. Írjatok össze ilyen tippeket, tanácsokat, jó dolgokat is, rosszakat is. Mit nem bírsz magadban? Mit nem bírsz a férjedben? Mit nem bírsz a feleségedben? És aztán névtelenül ilyen anonimus beadjátok, és egy ilyen kalapba bedobjuk. Így van. Mert, és tudod, mi az, amivel tehát csoda történne a kapcsolatodban, hogyha a másik megtenné. Mert oké, sokszor tisztában vagy vele, hogy mire vágynál a másiktól, ugye? Vagy mit nem szeretsz a másiktól. És magaddal kapcsolatban meg lehet, hogy ebben a bizonyos tagadásban élsz, ami... vagy vakságban, amiről az előbb beszéltünk. Jó, tehát most nem az a cél, nem akarunk senkiről semmit megtudni, hanem csak egy nagy halom kutyakakát szeretnénk látni az asztalon, és megállapítani, hogy melyik. Ugye? Megnézni, hogy ez tényleg úgy néz ki, mint a kutyakaka, olyan a szaga, olyan-e a szaga, és hogyha az, akkor kijelentjük róla, hogy ez kutyakaka. És akkor ezután nem fogjuk kajaként tálalni a kapcsolatunkban, mint finom, nyami-nyami kaját. Igaz? Mert ezt megtesszük néha. Én ilyen vagyok címszó alatt. Eszed, nem eszed, más nem kapsz. Csak ez nem így működik. Jó, köszönöm szépen, drága uram, kérünk, hogy áld meg ezt a törekvésünket, és gyújts világosságot, uram, hogy lássuk, hogy mit kéne tennünk ahhoz, hogy építsük egymást, és hogy igazi, meghitt, nagyszerű kapcsolataink lehessenek, hogy hogyan kéne bánnunk a munkatársainkkal, a barátainkkal, a gyülekezeti testvéreinkkel, ahhoz, hogy építsünk, hogy bátorító, hogy nagyszerű legyen a közösségünk. Hogy hogyan bánjunk a konfliktusokkal, a válságokkal. Jézus, segíts nekünk, a te drága nevedben kérünk téged. Amen. Amen.